Kedves hallgatóink! Benda József Szocializáció Magyarországon című előadását hallják, amely a Boldogabb Családokért és Ifjúságért konferencián hangzott el.
A neveléstudomány szakmában onnan vagyok ismert, hogy a kooperatív tanulást én vezettem be Magyarországon még a 80-as évek elejétől, és azért fontos ez a kérdés most itt ezen a konferencián, mert én nem vagyok demográfus, ebből a szakmából közelítve értettem meg néhány dolgot, néhány összefüggést, ami talán más szakmák felől kevésbé látható. Később a vállalati szférában dolgoztam szervezetfejlesztőként és tanácsadóként, ami megint egy másfajta szemléletet tett lehetővé, és a felsőoktatásban tanítottam a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen, illetve a kommunikációs főiskolán, és egy évvel ezelőtt írtam meg ezt a könyvet a Szakadék szélén címmel, ami egy hosszabb tanulmánynak az eredménye, amikor rájöttem arra, hogy milyen válság előtt állunk, és milyen halaszthatatlan a gyors, hatékony és átgondolt cselekvés. Nézzük meg most egy kicsit konkrétabban, milyen kihívások előtt állunk. Amikor az iskolakutatással foglalkoztam a 80-as években, nagyon sok iskolát látogattam, és arra lettem figyelmes, hogy míg a 80-as évek elején egy-két nehezen kezelhető gyermek volt az iskolai osztályokban, a 80-as évek közepére, végére ez már az osztályok harmadára, felére igaz volt, és tömeges. Annyira tömeges, hogy 1986-ban az addigi beiskolázási korhatárt, ami 6 év volt, fölemelték 7 évre, kifejezve ezzel, hogy itt valami olyan változáshoz kell alkalmazkodni, ami a gyermekek iskolai érettségét befolyásolta. Kutatásaim során egy másik jelenségcsoportra is föl kellett figyeljek. A nemzetközi értékkutatások, OECD vizsgálatról van szó, vizsgálják rendszeresen a bizalmi szintet az országokban, illetve az élettel való elégedettséget. És azt kell lássuk 42 ország összehasonlításában, hogy Magyarország a legutolsó helyen van az országok között a bizalmi szint és az élettel való elégedettség tekintetében. Egy másik felmérés a jövőre való optimizmust vizsgálta. Milyen optimisták az emberek? Magyarország a legutolsó helyen van. Hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor nyilvánvalóan nem lehetnek véletlenek, hogy egy egész ország, egy nemzedék más országokhoz képest ilyen lelkiállapotba kerül. Egy harmadik jelenség pedig a demográfiai krízis, ami itt ez az ábra 90-es évektől mutatja napjainkig a termékenységi rátát. Egy fenntartható fejlődéshez a 2-es körüli születésszám volna előirányozható. Azt látjuk, hogy a nyugat-európai országok nagyjából a 2-es közül vannak, 1,8 és 2 között van a többség. A volt szocialista országok leszakadva 1,2 és 1,4 között, ezen belül Magyarország több évben is a legutolsó helyen látható. Tavaly a CIA jelentése szerint a leggyorsabban fogyó országok közé tartozik Magyarország. Most már csak a magyar adatokra fókuszálva, ezen az ábrán az elmúlt 100 évnek az élveszületési adatait látjuk. A II. Világháború után a baby boom időszak világszerte megnövelte a születéseknek a számát, ez nálunk is így volt, 1954-ig tartott, és 54-től 8 év alatt 100 000-rel csökkent az élveszületéseknek a száma. Kíváncsi voltam arra, hogy mi lehet e mögött. Ez sem lehet véletlen. Megállt 63-ban, utána jött egy újabb emelkedés, és 1976-tól gyakorlatilag folyamatosan csökken az élveszületések száma, szinte kivétel nélkül. Megvizsgáltam azt, hogy milyen beavatkozások történtek az elmúlt időszakban. Az előbb láttuk, a II. Világháború némiképpen csökkentette az élveszületéseknek a számát. 1952-ben tiltották meg az abortuszt. Magyarországon ez volt a Ratko korszak. kampánynak a kezdete. Látható, hogy összesen egy évig volt hatással a születések számára az abortusztiltás. Már 54-ben megindult a zuhanás. 56-ban legalizálták újból az abortuszt. 1967-ben vezették be a gyest, ami 10-13 ezerrel emelte a születéseknek a számát. A 72-es párthatározattal tették lehetővé azt, hogy a három gyermeket vállalók egy éven belül lakást kapjanak. Illetve ez egy emelkedést hozott, illetve ez a három hatás egyszerre, a gyed, a lakás lehetőség és az, hogy a ratkó gyermekek belépnek a szülőképes korba, ez a három eredményezte valószínűleg ezt az emelkedést, ezt a hullámhegyet. Azonban a gyed bevezetés 1984-ben láthatólag nem volt hatással a születéseknek a számára. Itt volt a rendszerváltás, ami tovább rontotta a helyzetet, a bokros csomag hatásainak a visszavezetése, és a családi adókedvezmény láthatólag nem volt hatással a születéseknek a számára. Azt látjuk ebből a görbéből, hogy eltűnt egy nemzedék, a harmadik hullámhegy nem jelenik meg minden intézkedés ellenére. Nyilvánvalóan ezek a gazdasági intézkedések, ha nem voltak hatással, valamilyen mélyebb oknak kell lennie, ami feltehetőleg ebben az időszakban alakult ki. Vizsgáljuk most meg, hogy mi lehet ennek a hátterében. Ahhoz, hogy ezt közelebbről megnézzük, egy generáció történeti megközelítést alkalmaztam. Ezen az ábrán elkülönítek egymástól három generációt, ABC generációt, amelyiknek a termékenységi magatartása megváltozott, és hozzátettem még a házasságoknak a számát, illetve a vállásoknak a számát az elemzéshez. Viszont a házasságoknak a száma 22 évvel korábbra van igazítva, azért, hogy láthatóvá váljon, hogy aki itt született, az nagyjából ebben az időszakban házasodott. Ilyen módon be tudjuk azonosítani a születéskori hatásokat és ennek hatását a párválasztásra, illetve a házasságra. Azt látjuk, hogy az A generáció 97%-ban kötött házasságot. Ezzel szemben az ő gyermekeik, a B generáció már csak 50%-ban kötött házasságot. Nyilvánvalóan oka van ennek. A mai generációk pedig 37%-ban kötnek házasságot. Mi lehet e mögött? Eddig foglalkozik a szociológia, illetve a demográfia a gyermekszületéseknek a kérdésével. Mi azonban át kellett, hogy menjünk egy másik társadalomtudomány, a pszichológiának a vizsgálati körébe, mert ők tűnnek magyarázatot adni erre a jelenségre. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy közhely, hogy a magzat időszakában, magzat korunkban egy teljes biztonságban éljük az életünket, hogyha egy biztonságos család vesz körül. Ez azt jelenti, hogy házasságban élnek a szüleink, és egy szerető kapcsolatban él az édesanya. Ez a teljes harmónia és boldogság állapotát jelenti a csecsemő számára. A születéskor radikálisan megváltozik ez a helyzet. Az addig gyakorlatilag szükséglet nélküli állapot, és ez a köldökzsinór, ami lehetővé teszi a táplálkozást, egy virtuális köldökzsinórrá válik, már tennie kell azért a csecsemőnek, hogy fönntartsa az életminőségét, hogy a fájdalmait, az éhségét, a szomjúságát meg tudja szüntetni. És erre akkor van lehetősége, hogyha az édesanyja kellően érzékeny. Azt mondja a Bowlby nevéhez kötődő kötődés elmélet, hogy az életünknek az első 6 hónapjában alakulnak ki bizonyos alapstruktúrák az emberi agyban, az emberi kapcsolatokban. Amennyiben az édesanyja kellően érzékeny, és a babának minden rezdülését észleli, ezt úgy hívják ezt az időszakot, hogy mentalizáció, ebben az esetben a csecsemő azt éli meg, hogy ő képes befolyásolni a környezetét, és az emberek számára pozitív, a szükségletei kielégítéséhez pozitívan járulnak hozzá. Azt mondják a pszichológusok, hogy ekkor alakul ki a szeretetre való képesség, a bizalomra való képesség, az önbizalom, az istenhit és az utódgondozási képesség ebben az időszakban, amennyiben ezt éli meg a csecsemő. Ez az első év. A katolikus ikonosztáziában az egyik meghatározó elem a Szűz Mária és a Kis Jézus kapcsolata, amit számtalan műalkotás évszázadok óta tart a fókuszban. Ez nem véletlen. Ez egy olyan üzenet az utódaink számára, hogy erre a kapcsolatra oda kell figyelni, mert ez biztosítja a társadalom túlélését. Mi van akkor, hogyha az édesanyja nem elég érzékeny? Ebben az esetben azt éli meg a csecsemő, hogy ő rá nincs szükség, ő fölösleges. A fájdalmait senki nem mulasztja el, nem figyelnek rá. Egyedül marad a problémáival, és nem képes ezt kezelni, nem képes ezt megoldani. Csalódott lesz a világban, csalódott lesz az édesanyjában, szorong, és nem bízik meg ennek következtében sem önmagában, sem másban. Berendezkedik egy önellátó gondolkozásmódra, csak az van, amit én megszerzek magamnak, csak az az enyém, amit elveszek másoktól. Nem kapok semmit ingyen. Ez egy bizonytalan kötődést alakít ki, attól függően, hogy milyen hosszú ideig tart ez az időszak, elkülöníti Bolbi a szorongó, bizonytalan és az elkerülő kötődés típust, illetve az a negyedik eset, amikor már egy teljes magára hagyatottság jellemző a csecsemőre, ebben az esetben már egy antiszociális magatartás kialakulásának a gyökereit láthatjuk. Azonban ez nem csak pszichológiai kérdés. Itt agyi strukturális folyamatokról van szó. Amennyiben a szeparációs stressz hosszú ideig fennáll a gyermek, a csecsemő számára, bizonyos agyterületek ki sem fejlődnek, mert gátlás alá kerül a hormonális rendszer működése következtében. Ezt látjuk itt ezen a képen, hogyha egy aggodalom jellemző az emberre, akkor a dopamin, szerotonin, oxitocin szint lecsökken, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi az agyi kapcsolódások kialakítását. Nem véletlen tehát, amikor azt látjuk a felnőtt populációban, hogy nincs bizalom a társadalomban, és elégedetlenek az életükkel. Valószínűleg találunk itt valami összefüggést, hogyha megnézzük, hogy mi történt azzal a generációval, aki ezeket a felméréseket kitöltötte. Most nézzük meg, hogy mi történt, a családi szocializáció hogyan alakult az elmúlt fél évszázadban. Ez a grafikon azt mutatja, hogy az 1950-es évek előtt, 40-es évek környékén 25%-a volt foglalkoztatva a nőknek, a rákövetkező időszakban 30 év alatt 75%-ra emelték a női foglalkoztatottságot. Gyakorlatilag minden édesanyja munkába kényszerült. Mit jelentett ez a csecsemők számára? 6-7 gyermekágyi segély után, nem 3 év, 6-7 gyermekágyi segély után kényszerültek munkába menni. Háromféle bölcsöde volt ebben az időben. Napos, hetes és hónapos bölcsödék. A napos bölcsödét ismerjük ma is. Tömegesek voltak azonban a hetes bölcsödék, vállati bölcsödék ebben az időszakban, ami azt jelentette, hogy hétfő reggel beviszik a csecsemőt a bölcsödébe, és szombat este mennek érte. Szombat este. A hónapos bölcsödék azt jelentették, hogy gyakorlatilag állami gondozásban voltak a csecsemők. Ez a grafikon azt mutatja, hogy voltak bizonyos időszakok a 70-es, 80-as években, amikor a populációnak gyakorlatilag a fele bölcsödében volt. Ugye az egyik tényező a kisgyermekkori szocializáció, ami meghatározza az életünket. A másik az iskolai szocializáció. Azt mondják a pszichológusok, hogyha valakinek nem sikerül a kisgyermekkori anya-gyermek kapcsolat, ha később egy szeretetteljes közösségbe kerül, akkor még ezen tud változtatni. Újra tudja tanulni. Nézzük meg, mit tanult az iskolákban. Azt látjuk az iskolai teljesítményvizsgálatokban, amit most a tegnap megjelent PISA jelentések újólag megerősítenek, hogy romló teljesítmény van. Évtizedek óta romlik a teljesítménye a gyermekeknek. Valami oka ennek is van. Mit kapunk az iskolában? Mire van lehetőség? Passzivitás, megszólalni tilos, megmozdulni tilos, és egy hatalmas stressztömeg és unalom az, amit az iskolák biztosítanak a gyermekek számára, miközben gyermekek egymáson vezetik le a feszültségeiket. Megszégyenítés és kudarc az iskola. Az iskolákat már 100 éve bírálják, pontosan ezek miatt, az okok miatt, a reformpedagógusok. Azt mondják, hogy blokkolják a társas kapcsolatok kiépítését. Pont azokat a tulajdonságokat nem fejleszti az iskola, amik a párválasztáshoz, az együttműködéshez, a családalapításhoz, illetve a harmonikus élethez szükségesek. Nemhogy nem segíti a gyermekek sérüléseinek a javítását, hanem vagy kompenzálását, gyógyulását, hanem épp ellenkezőleg további terheket rak a generációkra évtizedek óta. Milyen következményekkel kell számolnunk? Ez a grafikon azt mutatja, múlt évszázad első felében, hogy minél több iskolai osztályt végez el egy nő, annál kevesebb gyermeke lesz. Ha nem végez iskolát, akkor 5, ha 6 osztályt végez, stb. Egyre több iskolát végez, egyre több osztályt, egyre kevesebb gyermeke lesz. Ez pedig azt mutatja, hogy mik a globális eredmények. Ugye láttuk, hogy itt indul meg ez a nők munkába állításának a szakasza az A generációban. Az A generáció még megházasodik, azonban már nem hozza létre a saját létszámát, és a második generáció már meg sem házasodik. Az egyes mező azt mutatja, hogy ennyi társunk egyedül él ma is a házasságon kívüli kapcsolatokban. És a harmadik generációban pedig már meg sem születnek azok a gyermekek, akik itt ugye a harmadik hullámot jelentették volna. Ez a szaggatott vonal azt mutatja, hogy évente 150 ezer gyermekre volna szükségünk ahhoz, hogy fenntartsuk a magyar kultúrát. Ehhez képest messze nem tartunk itt. És hogyha megvizsgáljuk a három generációnak a mutatóit, akkor azt látjuk, hogy miközben beterelték a nőket egyre nagyobb létszámban a munkahelyre, csökken a testvérszám, az iskola érettség, ugye személyiség problémák jelentkeznek, a veszélyeztetett kiskorúak száma ugrásszerűen megemelkedik, a fiatalkorú elítéltek száma megemelkedik, míg a jövőképben az első generációban a család van a középpontban, a második generációban még a házasság és a gyermek, a harmadik generáció már a karrierben, a munkában és a tanulásban hisz, vagyis csak önmagában. A gondolkozásban pedig megjelenik félénkség, önbizalomhiány, a felelősségvállalás hiánya, a hidegség és a devianciák erősödnek fel az egymás követő generációknak az életében. Ez az ábra azt mutatja, hogy 3000 település van Magyarországon, és 2000-ben fogy a népesség. Kérem szépen, 2000-ben. A kék mutatja a fogyásoknak a számát. Ez azt jelenti, hogy bizonyos régiók, amennyiben ez a folyamat tovább megy, egyszerűen kiszakadnak a kultúrából. További következmények. Ugye egyrészt személyes tragédiák. Az előrejelzések szerint a 20 évesek 60%-a egyedül fogja leélni az életét, hogyha így megyünk tovább. Az intézményrendszerünk összeroppan. Már megindult az államigazgatás leépülése. Mi magunk is szenvedői vagyunk ennek. Elnéptelenedett falvak, városok, megszűnnek posták, vasutak, közutak. Fizetőssé válik az egészségügy, csökkennek a nyugdíjak. Hogyha nincs gyermek, nincs szükség élelmiszerre, nincs szükség ruhára, nincs szükség téglára, épületekre. És egy olyan ördögi körbe kerül az ország, amikor a politikai rendszer egyre inkább az időseknek kénytelen kedvezni, aszerint hozza a törvényeket, ami a fiatalok számára egyértelműen káros lesz, és megindul, vagy még felerősödik az elvándorlás az országból. Ez az út tehát nem járható. Ha nem cselekszünk, akkor olyan pályára kerül az ország, ami később már nem korrigálható. Ez az ábra azt mutatja, hogy a korfában, hogy jelenleg a 40 éves kor határán, a szülőképességi kor felső határán van az a generáció, amelyik még képes megállítani a népességfogyást. Azonban a következő 8 év alatt évente 5000-rel csökken ennek a létszáma. Tehát összesen 2 évünk van arra, hogy ezt a tendenciát megállítsuk. Mi az, amit lehet csinálni? Ugye egy másik forgatókönyvet kell végrehajtanunk. Egy bizalomra épülő társadalmi kapcsolatrendszert kialakítani, és egy szeretetre épülő iskolarendszert. Nincs más megoldás. Át kell alakítani, és meg kell oldani azt, hogy olyan iskolákban tanuljanak a gyerekek, ahol módjuk van kapcsolatot építeni, és egymásra odafigyelni. és egy olyan családmodellre építeni, a szakrális családmodellre építeni a társadalmat, ami egy másfajta működést jelent, ahogy Botos professzor asszony elmondta, egy paradigmaváltásra van szükség. És nem a nőkre terheljük a gyermekeket, hanem a közösségre. Közösségi feladat a gyermekek fellevelése, hogy régen is az volt. Egy gyors beavatkozási tervet készítettünk a Barankovics Alapítvány támogatásával az elmúlt hónapokban, és azt keressük annak a megoldását, hogy hogyan lehet megtámogatni ezt a nemzedéket, hogy itt radikálisan megemelje a születéseknek a számát. Ehhez egy komplex megközelítésben megvizsgáltuk az életkorok hatását, a közösségek terek hatását, illetve a gazdasági rendszer hatását, és egy olyan javaslat csomag kialakításán dolgozunk, ami a kormányzat, az önkormányzatok, a vállalatok, egyházak, civilek mindenki számára megfogalmazza, hogy merre található az út. Ezen dolgozunk több mint 200 szakember már egy év óta, és hát kialakulóban vannak azok a javaslatok, amiket szeretnénk felkínálni, illetve hát már meg is történt bizonyos mértékig az államigazgatás számára is. Nincs minden téma feldolgozva, az idő rövidségre való tekintettel már csak annyit mondanék, hogy szeretettel látunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni ehhez a csoporthoz, hogy minden részterületen kidolgozzuk a megoldásokat minél gyorsabban és minél hatékonyabban, eredményesebben. Köszönöm szépen a figyelmet!
Benda József, Szocializáció Magyarországon című előadását hallották.